A Budapesti Corvinus Egyetem professzora Ágatilla politológus az Inforádió arénájának vendége azt mondta az imént, hogy ön szerint jelentősen magasabb részvételi arányt már nem lehet csinálni, de pártvezetők ültek itt az Inforádió arénájában, és ők azt mondták, hogy jóval magasabb lesz a részvétel arány. A Fidesz most indít egy mozgósító kampány, 450-500 ezer aktivistával számolnak, a szocialisták hagyományosan jól beágyazottak, Magyarországon alig, hanem ők is megpróbálnak elérni mindenkit. Ebből következhet az, hogy mégis jelentősen magasabb lesz?
Én nem akarom ezt tagadni, és én is úgy látom, hogy 65%-ig fölmehet a maga természetes folyamányában, hiszen az emberek az utolsó hetekben egyébként ráhangolódnak a választási helyzetre. Azonban fölhívnám a figyelmet egy paradox jelensége. Szóval legalábbis a potenciális erőszak és erőszakosság ott van az utcán. Ez az átlag magyar állampolgár zavarja. A magyar állampolgár zavarja az, hogyha tévében látja azt, hogy narancssal, vagy bármivel dobálóznak. Ettől ő nehezebben nyílik meg a közvéleménykutatók előtt, és nem tudjuk azt, hogy hogyan reagál ő erre, mondjuk meg őszintén, hát azért a szélső jobboldal uralja a köztereket, hogy erre a magyar állampolgár visszavonulással reagál, vagy az a bizonytalanok csoportja, aki még nem döntötte, hogy elmegy, az esetleg bosszúval reagál. És ugyanezt tudom mondani, hát ugye az, hogy 450 ezer embert mozgósít a Fidesz, tudjuk, hogy egyszer volt a Kossuth téren 2 millió ember, amit becsültek 400 ezerre végül reális felmérésekkel. Na most, ha ez akár 150 ezer ember, amit Mittpál emleget, ennek se tudjuk a hatását. Az emberek nem szeretik, ha olyan nagyon látványos mozgósítás van, ugyanakkor egy ilyen látványos szervezett dolog keltheti azt a benyomást egyesekben, hogy eldőltek a dolgok. Ezek annyira erősek, dominálnak. Ezért azt mondanám, hogy nagyon jellegű a jelenlegi helyzetben. Körülbelül most mondjuk számokat. Világosnak látszik, hogy 2,5 milliót mind a két nagypárt tud mozgósítani.
Ők a stabilak.
Ez jelenleg egy kicsit 2,5 millió alattinak látszik, de most tulajdonképpen az, gondolkodva a egyelőre 60%-ban, hogy konkrét számokat mondjunk, ugye a 8 millió választóból, hogyha sikerül olyan 5,5-6 milliót megmozgatni, nem tudja senki igazán felmérni jelen pillanatban, hogy milyen a választási orientációja annak a bizonytalan 10%-nak, hiszen erről beszélünk, ez a mozgástér. Tehát, hogy azt erődemonstrációval, mobilizációval, megfélemlítéssel lehet-e az urnákhoz vinni, vagy éppenséggel, és nekem ez lenne az előjelzésem, egy nagyon erőteljes mozgósító kampány, vagy a Schmidt-Pál 450 ezer embere, az inkább a rejtőzködő szavazók és az urnánál bosszút állók arányát fogja megnövelni. Tehát ellene fog szavazni.
Van olyan intézet, amelyik azt mondja, hogy a most bizonytalanok jelentős része az utolsó napokban dönti el, hogy kire fog szavazni. És akkor már nyilván leginkább a médiából lehet tájékozódni. Igaz lehet az, hogy az utolsó napokban kell ezeket az embereket meggyőzni? Mert ha igen, akkor az egész addig elvégzett meggyőző munka kidobott idő, kidobott pénz.
Hát tulajdonképpen az utólagos elemzésekbe a közvéleménykutatók mindig szeletelnek. Utólag ugyanis többé-kevésbé az felmérhető, hogy milyen szelet mikor dönti el, hogy elmegy. Tehát van a választóknak egy olyan szelete is, amely persze, hogy döntő lehet, de azért nem a bizonytalanok egésze dönti el az utolsó héten vagy az utolsó napokban, hanem mondjuk egy olyan 5-7%-a. Tehát persze, hogy ez az 5-7% is lehet döntő, és ha fejre állítjuk a piramist, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, az az utolsó 2% döntött el esetleg, aki utoljára ment el, de hát persze ahhoz, hogy ő dönthessen, az ott kell legyen a két oldalon a hatalmas piramis, amire ráteszünk még egy követ valamelyik oldalon. Én tehát úgy gondolom, hogy kétségtelen tény, nagyon fontos, minden bizonnyal a pártok készülnek az utolsó napokra, és hát nézzük meg azt a pókerjátszmát, ugye én egy kicsit közelről ismerem a miniszterelnök jelölti vitákat, mert közvetlenül részt vettem kettőnek is a megszervezésében, és eddig kettő volt, mindig óriási pókerjátszmát játszottak le arról, pontosan ezért, hogy mikor legyen, milyen körülmények között legyen a miniszterelnök jelöltek vitája. Most is játszódik ez a pókerjátszma. A Fidesz utolsó ötlete ugye az volt, és nem tudjuk, hogy ez azóta hova fejlődött, hogy akkor hát legyen a négy miniszterelnök jelölt, tehát a négy parlamenti párt miniszterelnök jelöltjének vitája 5-én, ami semmiképpen nem egy jó, hanem egy altató befejezés, mert kétségtelen tény, hogy Dávid Ibolya bejelentette, hogy hát csak abban az esetben csatlakozik kormányhoz, ha ő hozzá csatlakozik a kormány. De azért, tehát, hogy ő lesz a miniszterelnök. Mondjuk azt mindenki tudja, hogy a politikai realitás ennek. És azt is mindenki tudja, hogy élesen és markáns kontúrokkal négy ember plusz műsorvezető nem tud vitatkozni.
De azzal lehet érvelni a négy ember plusz műsorvezetős vita mellett az első forduló előtt, hogy meg kell adni a lehetőséget mindenkinek, aki elvileg versenyben van, hogy a nézeteit kifejtesse, aztán majd a második forduló előtt persze már a két legerősebb listás szavazatok alapján legerősebbnek mutatkozó párt első emberre vitatkozni.
A szabad a hagyományokra hivatkoznom. Ezt ugye kétszer is úgy csináltuk, hogy volt a pártelnökök vitája, ami egyébként most is folyik a Corvinus Egyetemen, magyarul közgázon. És ugye az volt, hogy az egyéni megszólalások után a két kisebb párt, vagy a kisebb pártok, ugye attól függ, hogy most melyik választásról beszélünk, tehát most le lehetne ültetni a Kuncét és a Dávid Ibolyát, akik nyilván jelentős politikai erőt képviselnek, de tényleges esélyük nincs, hogy miniszterelnökök legyenek, és egy következő fordulóban le lehet ültetni a két igazi jelöltet, és akkor markánsan megmutatkoznak a vélemények. Valamikor, valahonnan mégiscsak az amerikai elnökválasztásra vettük a mintát, és hát abban teljesen nyilvánvaló volt, hogy az két jelöltnek egy egész élénk és érdekes vitája. Nagyon sok elemzés van arról, hogy milyen volt a Horn Orbán, Megyesi Orbán vita, de abban mindenki egyetért, hogy ez egy nagyon fontos politikai esemény volt, és meg kell mondanom őszintén, hogy belakjuk a többi pártok elnökeit ezekbe a szituációkba, mindenki már régen elfelejtette volna ezeket a vitát.
Kétségkívül a vita színességét, meg műsorszerűségét rontja, hogyha nagyon sok résztvevő van benne, de az esélyegyenlőség szempontja nem írja felül a műsorkészítési szempontokat?
Az esélyegyenlőség az nem egy politikai választási kategória. Az egy jogi kategória. Esélyegyenlőségünk van, mindannyian egyformán szavazunk, minden párt elvileg egyenlő eséllyel bír, hogy részt vesz a választásba, és így tovább. De amikor már bekövetkezik a tényleges, amiben már láthatók az erőviszonyok. Tehát a közvélemény kutató intézetek 2002-ben boldogtalanok voltak, mert egy csomót tévedtek. Na de hát azért senki nem fogja azt mondani, hogy a közvéleménykutatók tévednek abban, hogy 80% fölötti támogatást az MSZP és a Fidesz fog beszedni. Akkor viszont ez nem esélyegyenlőségi játék, hanem az elemi realitások tudomásul vétele, hogy van két nagy alternatív pártprogram, az emberek alapvetően ezek között fognak választani, és lehetne azt mondani, hogy mondhatunk néhány 100 pártot, és azzal szemben is lehetne az esélyegyenlőség. Jelen pillanatban, én nem akarok most itt pártneveket említeni, azon pártok programjától senki nem jön izgalomba.
Még egy kérdésem van itt a hírek előtt. Mennyit számít az, hogy az elemzőknek, szakértőknek marad-e idejük a vita elemzésére? Mert nyilván kevesebben fogják megnézni a vitát nagy valószínűséggel, mint ahányan azután hallanak róla valamilyen véleményt.
Nagyon nagy jelentősége van, mert közpolitikai viták zajlanak. Tehát ennyiben nyugatosodott a mi választásunk. Gondoljuk be, hogy 94-ben még nem lett volna éles, részletes vita nyugdíjrendszerről, egészségügyrendszerről és így tovább. Számok tömkelegét kell ráönteni a hallgatóra, a nézőre. Ezt ennek nagy részét megtanulják. Most legyek jó indulatú, tévedhet. Ezen érvelés foroghat, ha valaki tesz egy határozott kijelentést, hogy ez meg ez történt, visszamehetünk egy Gyurcsány Orbán vitához. Ugye? Egy 2002-es évben kormányváltás volt, mondhatom azt, hogy még az én kormányom csinálta az egész 2002-es évet, és magamnak mondom azt a százalékot. Lehet ez jó indulatúan is, de ez egy hiba. Na most, ha a sajtónak és a közvéleménynek módja van korrigálni ezeket a dolgokat, és azt mondja, igen, egy nagyon kemény közpolitikai vita volt, mondjuk az egyik tévedett két adatban, amit fontosnak tartott. De ez nem volt a vita szempontjából olyan lényeges. A másik viszont 4-5 súlyos tévedést követett el a tények és a folyamatok bemutatásában, és ez nagyon lényeges volt az álláspontjának megítélésében. Ez bizony közvélemény formáló erő, és a közvéleménynek és a sajtónak ezt a kontrollját nem lehet kiengedni, mert megvezetnek bennünket a politikusok, és azért a 2002-es kampányban, most nem akarok konkrét esetekre utalni, de ábbán lehetne, bizony elhangzottak teljesen Istentől, embertől, tényektől elugaszkodott adatok.
Igen, erre nagyon könnyen és joggal mutatja, azt mondja is a jobb oldal, hogy a bal oldal sajtója erősebb, és jobb magyarázati potenciállal rendelkezik, mint a jobb oldal sajtója. Tehát nem a sajtó fog kontrollálni, hanem a jobb oldali, meg a bal oldali sajtó fogja mondani a maga véleményét, és amelyik erősebb, annak lesz nagyobb a hatása.
Ez egy olyan mítosz, ami a 90-es évek eleje óta ezerszer elhangzott. Ezek tulajdonképpen azért nagyon káros mítoszok, mert mindenféle sajtó hitelét elveszik. És visznek abba az irányba, hogy a sajtóorgánumok eleve föl legyenek mentve az objektivitás követelménye alól, és menjünk az iránt, hogy legyen világosan egyértelmű jobboldali és baloldali sajtó, mindenki mondja meg, hogy mit akar, és mindenki jungással szóljon a saját vezetőjéről. Ez is benne van ebben a követelményben. Nyugat-Európában ilyen véleményt, hogy az egyik, hogy a jobboldali vagy a baloldali sajtó erősebb, nem hallani. Magyarországon is a választások környékén felerősödik-e. Én nem akarom bántani a Hír TV-t, de nem szeretném, hogyha pártzászlókat lengető tévékkel, újságokkal lenne tele a magyar sajtó, és akkor úgy írnánk le valóban, hogy akkor most a jobboldali, a baloldali sajtó arány 52 a 48-hoz, vagy valami ilyesmi. Ez nonsens, ez nagyon káros. Én tehát nem értek egyet azzal, hogy semmiféle baloldali sajtódominancia lenne. Még az ellenkezőre is lehet eseteket mondani. Nagyon nyomulnak most olyan tévéállomások, olyan sajtóorgánumok, amelyek bevallottan egy másik irányba húznak. Én nem akarom ezt az elemzést elvégezni, csak azt akarom mondani, hogy ez egy káros mítosz, és tulajdonképpen egy önfelmentő mítosz, mert hogyha mi emberünk esetleg rosszabbul szerepel, akkor még mindig azt mondhatjuk, hogy hát ez nem a valóságos esemény volt, hanem egy nappal későbbi értékelés, holott közvéleménykutatások nagyon reálisan fölmérték például a Medgyessy Orbán vitát, kimutatták például olyan dolgot, hogy a Medgyessy kevésbé rutinosnak, de becsületesebbnek, őszintébbnek, és ebből a szempontból szimpatikusabbnak mutatkozott. Ez szerintem nem a baloldali sajtó kitalációja, hanem valamennyi közvéleménykutató intézet ebbe az irányba mozdult.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. A Budapesti Corvinus Egyetem professzora Ágatilla politológus az aréna vendége.